26. Hajla! Nem emlékszem, mikor ettem életemben ilyen finomat. Hol tanultál meg ilyen jól főzni? Kérdezte John Dallár, miközben egy újabb ízletes hófajt falatért nyúlt. Iza tanított meg, hol máshogy tanulhattam volna megfőzni. Ez volt Crabb kedvenc étele. Hajlát maga sem tudta miért, de kissé felingerelte a kérdés. Egy javas asszony ismeri mind a fűszer, mind a gyógynövényeket. John Dallár észrevette a hangján, hogy bosszantja valami. Eltűnődött, mi lehet az oka. Ő csak meg akarta dicsérni a főztjét, mert valóban finom, sőt fenséges volt, mint ahogy minden étel, amit Hajla készített. Hajla ejtette el a madarakat, gyűjtötte össze növényeket, és készített belőlük pompás ételt. Mindent ő teremtett elő. Te csak befaltad, John Dallár, de semmivel nem járultál hozzá. Semmivel nem viszonoztad, tett szemrehányást magának a férfi. Azt hiszed, elég, ha szóban megdicséred? Még csodálkozol, hogy bosszankodik? Örülni fog, ha távozni lát, mert kevesebb lesz a gondja. Cserébe legalább elmehetnél vadászni, hogy törlesz valamicskét abból a hús mennyiségből, amit eddig megettél. Igaz, jó maga is elég jól vadászik. Vajon hogyan sikerül neki leteríteni a vadakat azzal az ormotlan lándzsával? Hajla, hogyan szoktál lándzsával vadászni? A nőt zavarba hozta a kérdés. Gödröt ások és odahajszolom a csordát, de a múlt télen, hát persze, csapdát állítasz, hogy az állatok közelébe férkőzhess és használhassd a lándzsát. Hajla, annyi mindent tettél értem, hogy mielőtt elmegyek, szeretnék valamiképpen a hasznodra lenni. Ám nem szeretném, ha zokon vennéd az ajánlatomat. Ha nem tetszik, felejtsd el, hogy bármit is mondtam, rendben? Hajla bolintott. Kisé aggódott, vajon mire készül John Dallár, de kíváncsian várta az ajánlatát. Igaz, jó vadász vagy, de ha nincs ellenedre, szeretnék bemutatni neked egy könnyebb módszert, egy tökéletesebb vadászfegyvert. Hajla mérge egy csapásra elpárolgott. Egy jobb vadászfegyvert? És egy könnyebb vadászmódszert. Némi gyakorlással Hajla hitetlenkedve csóválta a fejét. A törzsbeli nők nem vadásznak, és egyetlen férfi sem akarta, hogy vadásszak még paritjával sem. Brun és Crabb csak azért engedte meg, hogy a védő szellemem kedvében járjanak. A barlangi oroszlán erős férfi totem. Tudomásukra adta, hogy az ő akaratából kell vadásznom. Brun és Crabb nem mert dacolni vele. Külön szertartást rendeztek, Hajla megérintette a torka alatti gödörben az apró sebb helyet. Crabb vágást ejtett a torkomon, és véráldozatot ajánlott fel az ősi szellemeknek, így lehettem én, az asszony, aki vadászik. Amikor ráleltem erre a völgyre, az egyetlen fegyver, amivel bánni tudtam, a paritján volt. Csak hogy ezzel nem lehet nagy vadakat leteríteni. Ezért olyan lándzsákat készítettem, amilyeneket a törzsbeli férfiak használtak. Amennyire tudtam, megtanultam a lándzsával bánni. Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy férfi majd azzal hozakodik elő, hogy jobb módszert mutat nekem. Hajla elhallgatott, és az ölébe bámult. Igen, hálás lennék, John Dallár. El sem tudom mondani, mennyire. John Dallár homlokán kisimultak a ráncok. A nő szemében csillogó könycseppet vélt megpillantani. Ennyire fontos lehet számára ez a dolog. Pedig ő attól félt, hogy Hajla esetleg rossz néven veszi a javaslatát. Ha, sohasem fogja megérteni ezt a nőt. Minél többet tud meg róla, annál kevésbé ismeri. Néhány különleges szerszámot kell készítenem az előbányászott szarvas lábszár csontokból, csak be kellene áztatnom őket. Van valamilyen edényed erre a célra? Mekkora kellene? Sokféle edényem van. Hajla felugrott, és a barlang sötét hátsó részébe, a tároló helyhez sietett. John Dallár kezébe adott egy kőmécsest, ő pedig levette a bőrtakarót az egymásba rakott kosarakról, tálakról és nyírfahánycsból készült tároló edényekről. John Dallár a magasba tartott kőmécses fényénél körbe tekintett a rengeteg edényen. Ezeket mind te csináltad? Igen, válaszolta Hajla, miközben a kosárhalmot rendezgette. Mennyi nap, holdforduló, évszak alatt sikerült ennyit elkészítened? Hajla igyekezett kigondolni, hogyan fejezze ki magát. Sok-sok évszak alatt, főleg a hideg évszakokban foglalkoztam ezzel, nem volt más tennivalom. Van köztük megfelelő méretű? A férfi végig pillantott a szétrakosgatott edényeken, néhányat a kezébe vett, hogy közelebbről is szemügyre vegye Ajla kezemunkáját. Bármilyen jó kézügyességgel rendelkezett, bármilyen fürgén dolgozott, a szépen megfont kosarak és a finoman megmunkált tálak elkészítéséhez idő kellett. Vajon mennyi ideje élhet itt egyedül? Mélázott el John Dallár. Ez jó lesz, mondta végül, miután kiválasztott egy nagy, teknőformájú magas falu edényt. Lementek a partra. John Dallár vizet töltött a bödönbe, és megvizsgálgatta a szemét dombon talált lábszárcsontokat. Nem vettem észre, hogy ez repett, mutatta oda Ajlának az egyik csontot, mielőtt elhajította. A többit beletette a vízbe ázni. Ahogy visszafelé tartottak a barlangba, John Dallár megpróbálta megbecsülni a nő korát. Nem lehet túl fiatal, nagyon is tapasztalt gyógyító, de nem hiszem, hogy velem egykorú. Ajla, mióta élsz itt? Rukkolt elő a kérdéssel, amint a barlangba léptek. Olyannyira furdalta a kíváncsiság, hogy nem tudta fékezni magát. Ajla megtorpant. Nem tudta, hogyan válaszoljon, hogyan magyarázza el a férfinak. Eszébe jutottak a botjai, amelyeken az idő múlását tartotta számon. Noha a Krebb megmutatta neki, hogyan kell vonásokat húznia, Ajlának nem volt szabad tudnia erről. Lehet, hogy John Dallár is helyteleníteni. Nem számít, úgyis elmegy, gondolta. Elővette a botköteget, kioldotta és sorban kirakosgatta. Na, mik ezek? Tudakolta John Dallár. Azt kérded, mióta élek itt? Nem tudom megmondani, de amióta rátaláltam erre a völgyre, minden este vések egy vonást a botra. Annyi éjszakát töltöttem itt, ahány jel van a botokon. John Dallár kíváncsian felemelte az egyiket. Nyilvánvaló volt, hogy Ajla nem ismerte a számolás fogalmát, de valamiképpen mégis számon tudta tartani az időmúlását. Az elandoniak barlangjában sem értettek sokan ehhez. Nem mindenkinek adatott meg, hogy ismerje el titkos tudományt. John Dallárnak egyszer egy zelandoni magyarázott el valamennyit belőle. Vajon Ajla hol tanulhatta a botjelölést? Kitől lested el ezt? Szegezte a nőnek a kérdést. Krebb mutatta meg réges-régen még kislánykoromban. Krebb. Ugye ő az, akinek a tüzénél éltél? Ő tudta, hogy ezek a jelölések mit jelentenek? Krebb volt a mogur, a varázsló. A törzsbeliek őrá bízták bizonyos szertartások, például a névadás vagy a törzsi gyűlések számon tartását. Krebb csak azért mutatta meg ezt nekem, hogy ne zaklassam a kérdéseimmel. Aztán megkért, hogy senkinek se beszéljek erről. John Dallár hirtelen felfedezte a felhalmozott kerek főzőköveket, belemarkolt a kupacba. Hadd tanítsalak megszámolni, mondta, és egymás mellé rakosgatta a köveket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kezdte a számolást, és sorban rábökött mindegyik kőre. Ajla növekvő izgalommal figyelte. Miután John Dallár befejezte, körbenézett, felvett néhányat Ajla megjelölt botjai közül, és újra bemutatta a számolást. 1, mondta, és letette az első botot. 2, a következőt mellé helyezte. 3, 4, 5. Ajlának élénken élt az emlékezetében Krebb, hogyan tanította őt.
Születési év. Járni tanulás éve. Elválasztás éve.
Magyarázta annak idején az öreg varázsló, és a kislány szétterpesztett ujjai mutatta. Ajla John Dallára pillantva most feltartotta az egyik kezét. 1, 2, 3, 4, 5, mondta, és sorban az ujjaira bökött. Ez az. Amikor megláttam a botjaidat, tudtam, hogy meg fogod érteni. Ajla arca diadalitasan felragyogott. Felkapta az egyik botot, és számolni kezdte a rovásokat. Amikor kifagyott az általa ismert számokból, John Dallár folytatta tovább onnan, ahol ő abba hagyta. Ennyi ideje vagy itt? Kérdezte a férfi arra néhány pálcára mutatva, amelyet a nő az imént elébe tett. Nem, felelte, és odahozta a többit. Kioldozta a kötegeket, és szétterítette az összes botot. John Dallár közelebbről megvizsgálta őket. Elsápadt. Hiszen ezek a rovátkák több évet jelöltek. Igen, csak törnie kellett a fejét, hogy összeszámolja a jeleket, habár a zelandoni erre is megtanította. Felderült az arca a hirtelen ötlettől. Minden egyes holt fordulót egy vonással jelölt a földön. Egy-egy sorban 12 vonalat húzott úgy, ahogy a zelandoni annak idején elmagyarázta. Amikor a harmadik sor végére érve a számolást befejezte, elámulva nézett Ajlára. 3 év. 3 éve élsz itt. Én is ennyi ideje vagyok úton. A 3 évet mindvégig egyedül töltötted?
Hát itt volt nekem nyihaha, és...
De emberekkel nem találkoztál?
Nem. Azóta, hogy eljöttem a törstől, nem.
És azt tudod-e, hány éves vagy? Szakadt ki a kérdés John Dallár száján.
Hadd gondolkodjam el.
Tartotta fel egyik kezét a nő, és szétterpesztette az ujjait.
Krebb azt állította, hogy Iza szerint körülbelül ennyi. 5 éves voltam, amikor rám találtak.
John Dallár 5 vonást húzott a földön.
Dirk annak az évnek a tavaszán született, amikor a törzsi gyűlésre mentünk. Őt is magammal vittem. Krebb azt mondta, hogy a törzsi gyűlések között ennyi év telik el,
tartotta fel a másik keze 2 ujját az 5 ujja mellé. Ez 7, jegyezte meg John Dallár.
Azon a nyáron volt egy törzsi találkozó, mielőtt rám találtak.
Akkor ez egyel kevesebb, lássuk csak. Morfondírozott John Dallár, és újabb vonalakat húzott. Biztos vagy benne? Csóválta a fejét. Ez azt jelenti, hogy a fiad akkor született, amikor te 11 éves voltál.
Biztos vagyok benne, John Dallár.
Nem sok nőről hallottam, aki ilyen fiatalon szült. Általában 13-14 éves korukban hoznak világra gyerekeket, de egyesek még ezt is túl korainak tartják, hiszen te magad is csak nem gyerek voltál még.
Nem. Akkor már több éve nem voltam gyerek. Túl nagy voltam gyereknek. Magasabb voltam mindenkinél, még a férfiaknál is. Később értem nővé, mint a többi törzsbeli lány,
húzta el a száját mosolyogva Ajla.
Néhányan azt hitték, hogy soha nem lesz belőlem nő, mert erős férfias védőszellem örködik felettem. Annyira boldog voltam, amikor mégis azzá lettem, egészen addig, amíg mosolya elhalványult. Az volt Broad éve, a következő pedig Dirk éve.
A fiad születését megelőző évben 10 éves voltál. 10 éves voltál, amikor az a Broad megerőszakolt. Hogy tehetett ilyet?
Még nála is magasabb voltam.
De nem erősebb. Láttam már néhányat azok közül a laposfejűek közül. Lehet, hogy nem magasak, de bivaj erősek. Egyikükkel sem szeretnék birokra kelni.
Ők emberek, John Dallár, javította ki szeliden Ajla. Nem laposfejűek, hanem a törzs férfiai.
Azok után, ami történt, te még mindig kitartasz amellett, hogy ez a Broad nem állat?
Nem mindegyik férfi volt olyan, mint Broad. Krebb gyöngéd és kedves volt, noha ő volt a hatalmas mogur. És Brunn sem volt olyan, pedig ő volt a törzs főnöke. Erős akaratú, de igazságos volt, befogadott a törzsébe. Bizonyos dolgokat meg kellett tennie, mert a törzs hagyományait tiszteletben kellett tartania, de kitüntetett engem a hálájával. A törzsbeli férfiak nem igen mutatják ki mindenki előtt a nők iránti hálájukat. Broad megengedte, hogy vadásszak, befogadta Dirköt, amikor elmentem, megígérte, hogy megvédi a fiamat.
Mikor hagytad el a törzset?
Ajla eltöprengett, születési év, járni tanulás éve, elválasztás éve. Dirk 3 éves volt, amikor elmentem, válaszolta.
John Dallár újabb 3 vonást húzott a földön. 14 éves korodban? Csak 14 voltál. És azóta egyedül éltél ezen a helyen. 3 éven keresztül. Összeszámolta a vonalakat. Ajla, te 17 éves vagy. Ez alatt a 17 év alatt annyi mindent megéltél, mint más egész életében.
Ajla egy ideig eltűnődve némán üldögélt, majd váratlanul megszólalt. Dirk, most 6 éves. A férfiak kiviszik majd magukkal a gyakorlótérre. Grod elkészíti neki a méretéhez illő láncset, Brunn pedig megtanítja a fegyverforgatásra. És ha még él az öreg Zoug, megtanítja a paritja vetésre. Dirk majd a barátjával, Grevvel fogja gyakorolni a kisvadak elejtését. Dirk fiatalabb Grevnél, de magasabb. Mindig magasabb volt a korához képest. Ebben rám hasonlít. Gyors futó, senki nem tudja őt megelőzni. Ügyesen bánik a paritjával. És Uba szereti őt. Annyira, mint én.
Ajla észre sem vette az arcán végig gördülő könycseppeket, míg nem egy nagy sóhajtással zokogásban tört ki. Egyszer csak John Dallár karjai között találta magát, fejét a férfi vállára hajtva. Nyugodj meg, Ajla, szólalt meg vigasztalón John Dallár, és gyengéden megveregette a vállát.
Ajla, amikor végül felemelte a fejét a férfi válláról, kifacsartnak érezte magát, ugyanakkor könnyebbnek is, mintha kevésbé nyomta volna a szívét a bánat. Amióta elhagyta a törzset, most először osztotta meg a szerettei elvesztése feletti fájdalmát egy emberi lényel. Hálásan mosolygott John Dallára. Összeszedegette a botokat, és a férfihoz fordult.
Te hány éves vagy, John Dallár?
18 voltam, amikor útnak indultam, Tonalán pedig 15 és 18, amikor meghalt. Ó, még annyira fiatal volt, sóhajtott a fájdalmas arccal. Most 21 éves vagyok, és még nem házasodtam meg. A legtöbb férfi már sokkal fiatalabb korában megleli az asszonyát, és a saját tüzénél él. Tonalán is 16 éves volt, amikor megnősült.
Én csak kettőtökre bukkantam rá. Hol van a felesége?
Na, életét vesztette, szülés közben. A fia is meghalt. Ajla szánalommal telve nézett rá. Ezért keltünk útra ismét, folytatta John Dallár. Tonalánnak nem volt tovább maradása. Kezdettől fogva inkább az ő utazása volt ez, mint sem az enyém. Mindig kalandvágyó volt és vakmerő. Én csak mellé szegődtem, Tonalán az öcsém volt és a legjobb barátom. Miután Yetamio távozott az élők sorából, megpróbáltam meggyőzni Tonalánt, hogy jöjjön velem haza, de ő hajthatatlan volt. Olyannyira bánkódott az asszonya halála miatt, hogy követni akarta őt a túlvilágra. Ajla nem aludt jól. A tűzhely túloldaláról hallatszó mozgolódásból arra következtetett, hogy John Dallár is álmatlanul forgolódik. Legszívesebben felkelt volna, hogy oda menjen hozzá. Ám attól félt, ha többet kíván a férfitól, mint amennyit az adni hajlandó, elrontja az egymás bánatában osztozás során kialakult meghitt hangulatot. Miközben az járt a fejében, milyen jó lenne, ha a férfi újra a karjában tartaná, és ha maga mellett érezhetné testének melegét, lassacskán elszondított. Épp pirkadott, előtt ébredt fel. Álmában John Dallárt látta a téli sztyeppén barangolni. Szeretett volna olyas valamit készíteni a férfi számára, amit mindig a bőrén viselhet, és ami melegen tartja. Ajla csendben felkelt, előkereste a férfi szétvágott, alvat vértől megkeményedett ruháit, és odavitte a vörösen parázsló tűzfényéhez. Megállapította, hogy a díszes ing még megmenthető, csak az ujját kell kicserélni. A nadrág helyett új anyagból másikat kell csinálni, de a csuklyás kabát egy részével még lehet valamit kezdeni. A lábbel is értetlen maradt, csak új bőrzsinórral kell ellátni. Egy csomóba kötötte a ruhadarabokat, és az alvó bőre alá rejtette. Később majd végigvizsgálja a felhalmozott, kikészített bőreit, szörmeit, és kiválasztja a ruhakészítéshez hasznosíthatókat. Terengő fény kezdett beszűrődni a barlang nyílásain. Ajla a férfi mocorgásából és a légzés ritmusának megváltozásából tudta, hogy hamarosan felébred. Felélesztette a tüzet, oda készítette a főzőköveket, és elővette a főzőkosarat. A vizes tömlő csak nem üres volt. Ajla kifelé menett, megállt a lovak mellett, amikor nyihaha halkan felhorkantott. Csuda jó ötletem támadt, lelkendezett néma kézjelekkel a kancának. Ruhát készítek John Dallárnak olyat, amilyen az eredeti volt. Mit gondolsz, tetszeni fog majd neki? A mosoly egyszeriben tova tűnt az arcáról. Egyik karjával átölelte nyihahát, a másikkal villámot, és a kancához nyomta a homlokát. Aztán úgyis itt hagy engem, gondolta. Erővel nem tarthatom itt. Csak annyit tehetek, hogy segítek neki felkészülni az útra. Az első hajnal sugár fényénél lebandukolt az ösvényen, igyekezett nem gondolni arra, mi sivár lesz a jövő John Dallár nélkül. Azzal próbálta vigasztalni magát, hogy a férfi majd azt az öltözéket fogja viselni magán, amit az ő két kezével készít. Kibújt a köpenyéből, gyorsan úszott egyet, majd keresett egy megfelelő méretű vesszőt, és megtöltötte a vizes tömlőt. Oda készítette John Dallárnak a forró teát meg a vesszőt, kiválasztott egy gyűjtőkosarat, és a két ló kíséretében elment málnát szedni. Útközben kiásott néhány apró, halványsárga vadrépát, aztán fehér, nyersen is ehető földi magyarot gyűjtött. Mire visszatért, John Dallár már kint volt a napsütötte teraszon. Ajla észrevette, hogy a szerszám készítő eszközöket is kivitte magával a múltkor készített pengékkel együtt. Úgy gondoltam, ma korán munkához látok, közölte látván a nő érdeklődő pillantását. Először is néhány szerszámot kell készítenem.
Ideje lenne vadászatra indulni. A szárított hús már fogytán van. Az állatok mostanra már biztosan magukra szedtek egy kis zsírréteget. De ki vagyok éhezve a finom, zsíros, szaftos, frissen sültekre?
Étvágy gerjesztően hangzik, mosolygott John Deller. Már, ahogy mondod, a számban érzem az ízét. Kitűnően tudsz főzni.
Ajla elpirult és lehajtotta a fejét.
Nem akartalak zavarba hozni, szabadkozott John Deller.
Iza azt szokta mondani, hogy a dicséret irigyé teszi a szellemeket. A jól végzett munka önmagáért beszél.
Azt hiszem, Martonnak kedvelné a te izádat. Ő is nehezen tűri a bókokat, és ugyanezt vallja. Hogy látszik, minden anya egyforma.
Martona az édesanyád?
Igen, még nem említettem.
Sejtettem, de nem voltam biztos benne. Vannak testvéreid? Úgy értem, az öcséden kívül, akit elveszítettél.
Van egy bátyám, Joharran. Ő a 9. barlang főnöke. Ő Jotsonnan tüzénél látta meg a napvilágot, miután Jotsonnan meghalt, anyám Dalanarral házasodott össze. Én az ő tüzénél születtem. Aztán Martona és Dalanar elvált egymástól, és anyám Villomárhoz ment feleségül. Tonolan és a húgom Flora az ő tüzénél jött a világra.
Ugye te Dalanárnál éltél?
Igen, 3 évig. A legkiválóbb mestertől, tőle tanultam meg a szerszámkészítést. 12 éves koromban kerültem hozzá, és 1 év múlva már kész férfivá lettem. Koromhoz képest én is fejlett, magas voltam.
Arckifejezése hirtelen megváltozott, furcsán kifürkészhetetlenné vált.
Jobb is, hogy eljöttem.
Arca ismét felderült. Akkor ismertem meg az unoka húgomat, Joplaját. Ő Jerika lánya, aki Dalanar tűzénél született. 2 évvel fiatalabb nálam. Dalanar egyszerre tanított minket kőpattintásra. Mindig versengtünk egymással.
Ajla egy ideig csak hallgatott.
Valamit nem egészen értek, John Deller. Flora és te ugyanazon anyától származtok, tehát ő a testvéred, a húgod, ugye?
Igen.
Te Dalanar tüzénél születtél csak úgy, mint Joplaja, és ő pedig az unoka testvéred. Mi a különbség a húg és az unoka húg között?
A testvérek ugyanattól az anyától származnak, az unoka testvérek pedig nem állnak olyan szoros rokoni kapcsolatban egymással. Én Dalanar tüzénél születtem valószínűleg az ő szellemétől. Állítólag hasonlítunk egymásra. Azt hiszem, Joplaja is az ő szellemétől származik. Az édesanyja alacsony termetű, de Joplaja magas, mint Dalanar. Senki sem tudja biztosan, hogy kinek a szellemét választja ki a nagy földanya ahhoz, hogy a nő szellemével egyesüljön. Ezért lehetséges, hogy Joplaja és én Dalanar szellemét hordozzuk magunkban, ám bár ki tudja. Ezért vagyunk mi unokatestvérek.
Hajla bólintott. Lehet, hogy ezek szerint Uba az unokatestvérem, de én mindig a húgomnak tekintettem.
Húgodnak?
Hát valójában nem voltunk testvérek. Uba Iza lánya volt, és azután született, hogy rám találtak. Iza mindkettőnket lányának nevezett.
Ajla elmerengve folytatta.
Uba férjhez ment, de nem ahhoz, akit szívesen választott volna magának, ám a másik férfinak csak a testvére jutott volna feleségül, s a törzsben a testvérek nem házasodhatnak.
Nálunk sem, vetette közbe John Deller. Általában az unoka testvéreinkkel sem házasodunk, annak ellenére, hogy ez nincs kifejezetten megtiltva. Rossz szemmel nézik.
John Deller, mi van akkor, ha a gyerekek nem a szellemek harcából születnek, hanem a férfitől és a nőtől származnak?
A gyermek a nő hasában növekszik, a nőtől származik.
Akkor a férfiak és a nők miért szeretnek párosodni?
Miért adta nekünk a földanya az öröm ajándékát? Hát ezt magától az anyától kellene megkérdezned.
Mi az az öröm ajándéka, amiről mindig beszélsz? Hiszen az embereket sok minden boldoggá teszi, és örömet szerez nekik. Az olyan nagy gyönyörűség egy férfinak, ha a nemi szervét a nőbe helyezi?
Nem csak a férfinak, hanem a nőnek is. De ugye neked erről fogalma sincs? Nem részesültél beavatásban. Igaz, az a férfi asszonyát tett, de az nem ugyanaz. Az szégyen teljes dolog volt. Hogyan engedhetik meg azok az emberek, hogy ilyesmi megtörténjék?
Amit művelt, az nem volt gyalázatos dolog, csak az a mód, ahogyan tette. Ő nem élvezetből, hanem gyűlöletből csinálta. Fájt és haragudtam, de nem éreztem szégyent, igaz örömet sem. Viszont a fiam boldoggá tett. Ő volt az én nagy örömöm.
Az élet ajándéka is, amit az anyától kapunk, egyfajta boldogság. Az öröm ajándékához hasonlóan ezt is élvezni kell az anya tiszteletére. Miután ettek, John Dallaire kiment a teraszra a szerszámaihoz, Ajla utána ment és letelepedett mellé. A férfi kirakosgatta egymás mellé a kő pengéket, hogy összehasonlíthassa őket. Apró eltérésüknél fogva némelyek alkalmasabbak voltak bizonyos eszközök előállításához. Kiválasztott egyet, feltartotta a nap felé, aztán odamutatta Ajlának. Szakállából előre húzott egy szőrszálat és kipróbálta rajta a penge élét. Ezt megtartom borotválkozáshoz, jelentette ki. Ajla nem tudta, mire gondolhat a férfi, de amikor hajdanán drogot figyelte, megtanulta, hogy kérdezés nélkül tudomásul vegyen bármilyen megjegyzést vagy magyarázatot, nehogy megzavarja a mestert az összpontosításban. John Dallaire letette maga mellé az egyik oldalra a kőpengét, aztán a kezébe vett egy másikat. Ennek a pengének az egyik végén a két vágóél csak nem hegyes csúcsban elvékonyodott. John Dallaire maga elé vett egy nagy, sima felületű követ, amely mintegy kétszer akkora volt, mint az ökle. A kőpenge keskeny végét ráhelyezte erre az üllőre, s egy tompa élű agancs darabbal háromszög alakúra formálta. A háromszög peremeit az üllőnek feszítette, és apró szilánkokat hasított le róla, ezáltal a penge végén tűhegyes csúcs keletkezett. John Dallaire kihúzta a bőr ágyékkötő egyik csücskét, és az újonnan készített szerszámmal átlyukasztotta. Ez egy ár, mutatta oda Ajlának. A bőrön apró lyukat üt, amelyen keresztül át lehet húzni a vékony in szálat, és így össze lehet varni a ruhát. Ajla hirtelen megdöbbent. Vajon észrevette a férfi, amikor a ruhadarabjait nézegette? Úgy tűnt, mintha John Dallaire sejtené, hogy mire készül. Fúró szerszámot is csinálok, hasonlít az árhoz, csak nagyobb és vastagabb. Azzal fában, csontban és agancsban lehet lyukat fúrni. Én is használtam már árt, de az nem volt ilyen vékony. Kéred? Mosolygott a férfi. Magamnak csinálhatok másikat. Ajla elvette, hálája jeléül, a törzsi szokás szerint lehajtotta a fejét, majd eszébe jutott a szó. Köszönöm, mondta fennhangon. John Dallaire elégedett mosolyt villantott a nőre, és újabb pengét vett megmunkálás alá. A kő üllőre helyezte, a tompa hegyű agancs darabbal a végét négyszögletesre lefaragta, majd merőlegesen tartva ütést mért a szélére. Hosszú szilánk vált le róla, amelynek nyomában erős vésőél keletkezett. Ismered ezt az eszközt? Fordult a nőhöz. Ajla szemügyre vette, aztán megrázta a fejét és visszaadta. Ez egy véső, magyarázta John Dallaire. A faragók és a szobrászok használják, de az övék kissé eltér ettől. Én fegyverkészítéshez fogom használni. Véső. Véső, ízlelgette a szót Ajla. Miután John Dallaire befejezte a szerszámkészítést, kirázta az ölében összefogott bőrdarabot a sziklaterasz szélén, aztán magához húzta a bödönt, amiben a csontok áztak. Kivett egy hosszú lábszár csontot, és letörölgette, a kezében forgatva azt fontolgatta, hol fogjon hozzá. Leült, a lábának támasztotta a csontot, és a vésővel hozzálátott hosszába lehántolni, háromszög formájúra faragni. Ajla feszülten figyelte, semmit sem akart elmulasztani. Miután az első háromszög alakú darabot John Dallaire kivette a csontból, majd hozzáfogott ugyanazzal az eljárásmóddal újabb és újabb háromszögeket kimunkálni, Ajla gondolatai kezdtek elkalandozni. A reggeli beszélgetés járt a fejében. Rájött, hogy John Dallaire magatartása megváltozott. Ajla emlékezett, hogy a férfi azt mondta, Martona kedvelné a te ízádat. Aztán olyas valami megjegyzést tett, hogy az anyák egyformák. Majd annak ellenére, hogy dühös volt, Broadot férfiként említette és hozzátette, nem érti, hogyan engedhetik meg azok az emberek, hogy ilyesmi megtörténjék. Ajlát még jobban megörvendeztette az a tény, hogy John Dallaire észre sem vette, hogy a törzs beliekre, mint emberekre gondol. Nem állatoknak, laposfejűeknek, szörnyszületteknek tekintette, hanem ember számba vette őket. Ajla újra a férfira összpontosította a figyelmét, amikor az a kezébe vette az egyik csont háromszöget, és egyengetni kezdte erős kő kaparóval a csont éles széleit. Kisvártatva egy hegyes csúcsban végződő kerek csontdarabot mutatott fel. John Dallaire, te lándzsát készítesz? A férfi elvigyorodott. A csontot ugyanúgy ki lehet hegyezni, mint a fát, de ez erősebb és nem törik szét. A másik nagy előnye az, hogy sokkal könnyebb.
De nem gondolod, hogy ez nagyon rövid láncsa?
John Deller harsány hautára fogad. Hát ez még csak a hegye. A mamutolyok kovakőből készítenek láncsa hegyeket, főként mamutvadászat céljából.
A kovakő törékeny, és rendszerint el is törik, de a penge éles peremű kő hegyel ellátott láncsa könnyebben áthatol a vastag mamutbőrön. Más állatokra jobb csonthegyű láncsával vadászni. A nyele fából készül.
Hogyan illeszted egymáshoz a nyelet és a csúcsot?
Nézd csak, fordította a nő felé a láncsahegy vastagabb alsó részét. Ezt a végét széthasítom egy véső és egy kés segítségével, aztán a fanyél végét úgy dolgozom ki, hogy beleilleszkedjék a hasadékba. Mutatta egyik mutató ujját a másik mutató és üvelykujja közé fogva. Aztán enyvel vagy gyantával megragaszthatom, és szorosan összetekerhetem vizes innal vagy bőrszíjjal. Amikor az ín vagy a bőr megszárad és összeugrik, a csúcsot a nyélhez rögzíti.
De ez a láncsa egy nagyon kicsi, ez egy vessző illik nyélnek.
Hát nem éppen vesszőből készítek hozzá nyelet, de nem lesz olyan nehéz, mint a tiéd. Ugyanis a láncsának könnyűnek kell lennie ahhoz, hogy el tud hajítani.
Elhajítani? Egy láncsát?
Te a parittyáddal kavicsokat hajítasz el, nem így van? Ugyanezt megteheted egy láncsával is. Nem kell többé csapdákat állítanod. Miután megfelelő ügyességre tettél szert, futó vadat is leteríthetsz vele. Amilyen pontosan célzol azzal a parittyával, szerintem ezt is hamar megtanulod.
John Deller, tudod, hányszor vágytam arra, hogy parittyával ejthessek el szarvast vagy bölényt? Soha meg sem fordult a fejemben, hogy elhajítsam a láncsát.
Hirtelen összevonta a szemöldökét.
Elég erővel tudod elhajítani ahhoz, hogy célba találjon? Parittyával sokkal nagyobb erővel és messzebbre tudom elvetni a kavicsot, mint kézzel.
Igaz, hogy akkora erőt nem tudsz kifejteni, mintha közelről döfnél, de a láncsa hajításnak megvan az az előnye, hogy távolról célba veheted a zsákmányt. Nem igazad van. Nagy kár, hogy nem lehet parittyából kilőni a láncsákat, ám bár... Hirtelen elakadt a szava, s a homlokát ráncolva eltűnődött. Hol találunk láncsa nyílnek alkalmas húsángokat? Kérdezte kisvártatva.
A patak mellett. John Deller, miért nem segíthetek a láncsa készítésben? Könnyebben megtanulnám, amíg még itt vagy, mert közben figyelmeztethetnél, ha valamit nem jól csinálok.
Persze, hát igazad van, mondta. Nehéz szívvel ballagott le az ösvényen. Már el is felejtette a távozás gondolatát. Sajnálta, hogy a nő az eszébe juttatta,